Krisztus feltámadott, bizonnyal feltámadott. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, énekeljük hálaadással és örvendezéssel a 348. dicséretünket. A 348. dicséretünk első versét fennállva énekeljük, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik, negyedik és ötödik verseket. Az első vers így kezdődik: örvendezzetek egek, ti is földi seregek.
Thank you.
Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a feltámadás evangéliumát, ahogyan szól hozzánk és tanít minket Márk evangéliumának 16. részéből, a 16. rész első 8 verséből. Az igét nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk. Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galilába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Eddig Isten írott igéje. Isten szent lelke tegye áldottá szívünkben ezt a hallott igét. Hajtsuk meg fejünket és válaszoljunk az ige megszólítására is imádságunkban. Ó, Úrunk Istenünk, áldunk és magasztalunk, hogy a feltámadás híre és öröme mégsem maradhatott titokban, mert mégiscsak a te kijelentésedben, a te megjelenéseidben ez az egész világ szembesülhetett vele. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ez a hír eljutott és eljuthat hozzánk. És itt lehet közöttünk ma is, és emlékezhetünk és ünnepelhetünk. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ha ez élő hit lehet a szívünkben. Valóban, Urunk Istenünk, ma is megdöbbentő és félelmet keltő talán beletekinteni abba a csodába, amelyet te vittél véghez. Hogy a holt újra élhet, hogy megelevenedhet, és hogy miénk lehet az, amire oly vágyik az ember, az örökké valóság, az örök boldogság. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ennek üzenetéért. De ugyanakkor kérünk és könyörgünk, bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, hogyha már oly sokszor hallva is ezt az üzenetet, mégiscsak holdbetű és történet maradt számunkra, és nem vált eleven hitté az életünkben. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, ha csak emlék, és egy évnek egy ünnepe ez, és nem örökké való ünnep az életünkben. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, hogyha ennek az örömhírnek nincs következménye az életünkben. Nincs élő reménységünk. Nem következik és nem származik abból az életünk megváltozása, hozzád kötődése. S ha így kell most is eléd állnunk és elszámolnunk, bűnbánat tartással előtted. És megvalljuk, Urunk Istenünk, hogy valóban sokszor hitetlenek és reménytelenek voltunk. Sokszor ebből adódóan önzőekké váltunk, és csak arra figyeltünk, és csak arra törekedtünk, amit ez a világ adhat nekünk. Önzővé váltunk és szeretetlenné. Másokat figyelmen kívül hagytunk. Urunk Istenünk, bocsáss meg, ha így vétkeztünk egymás ellen, szavakban, gondolatokban, cselekedeteinkben. Bocsáss meg, Urunk Istenünk, ha vétkeztünk ellened a mulasztásainkban, mert te gyakran indítottál volna minket a jóra, de mi mégsem cselekedtük azt meg. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ennek ellenére sem szakadt meg a te kegyelmed. Ennek ellenére is itt lehetünk most, eléd állhatunk, és te kegyelmedet hirdeted számunkra, a feltámadás, az örök élet ígéretét adod a mi szívünkbe. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy így hallgathatjuk most ezen az ünnepen ezt az evangéliumot, Így készülhetünk az úrvacsora közösségében a veled való találkozásra. S így akarod az életünket boldognak és teljesnek látni most e földi világban, s a ma örökké valóban is. Kérünk és könyörgünk, Urunk, erősíts és építs ebben minket, a húsvéti hitben is, a veled való közösségben is, az ige és a lélek által. Amen. Ige hirdetésére készülve a 185. dicséretünket énekeljük, testvérek, a 185. dicséretünket, mely így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint szól hozzánk, és ahogyan arról majd Isten szent lelkét segítségül híva bizonyságot is kívánok tenni előttetek. Az ige szól hozzánk Márk evangéliumának 16. részéből, az első, az 5. és a 6. versekből eképpen. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus holttestét. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek. Feltámadt, nincsen itt, íme ez az a hely, ahova őt tették. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, húsvétot ünneplő gyülekezet, néhány nappal ezelőtt a minap a lányaim arról beszélgettek, arról vitatkoztak, hogy mi a finomabb, a konzerv őszi barack, vagy a friss, amit a fáról szedve eszünk. A konzerv az gyors, gyorsan elkészíthető, gyorsan megkapható, nagyon finom és édes a szirupos lé, ami körülveszi az aranyszínű gyümölcs darabokat. Mégis az volt a konklúzió, hogy az csak utánzata, vagy inkább csak kényszer megoldása az eredetinek. Tartósított és konzervált gyümölcs, ami desszertnek jó, de mégiscsak sokkal finomabb és sokkal jobb az eredeti, a szép és a friss gyümölcs. Senki ne ijedjen meg, nem a húsvéti menőhöz kívánok tanácsokat adni. Mégis, amikor az igét olvasva arról gondolkoztam, hogy mit is akarnak az asszonyok, miért mennek Jézus sírjához, eszembe jutott mindez. Mert hogy az asszonyok azért mennek, írja Márk, hogy Jézus testét megkenjék illatszerekkel. Ez egyfajta tartósítás volt. Nem olyan hatékony, mint ahogyan az egyiptomiak mesteri fokra vitték a mumifikálást, de egy kicsit konzerválta a testet. Meg akarták őrizni azt, hogy minél tovább lehessen emlékezni Jézusra, a vele töltött évekre, a csodáira, a tanításaira is, hogy a test is minél tovább megőrizze a szépségét és az emlékeket, az ő emlékeiket is. Ezek az asszonyok tudták, hogy mindennek vége. Látták, hogy Jézus meghalt. Nagypénteken keresztre feszítették, hogy eltemették. Mégis jönnek a sírhoz, hogy elvégezzék ezt a szertartást, hogy elvégezzék a test megkenetését, és szeretnének még jönni néhány napig a sírhoz, és szeretnének még emlékezni. Talán tervükben volt az is, hogy majd hogyan és mi módon, milyen alkalmakon találkoznak majd itt, és már útközben is arról beszélgettek, ami volt, ami elmúlt, ami már csak emlék. Talán eszünkbe jut jó néhányunknak az is, ahogyan mi szoktunk gyászolni, ahogyan mi szoktuk felkeresni a sírkerteket. Vannak, akik már évtizedek óta rendszeresen járnak elhunyt szeretteik sírjaihoz, és ott arra emlékeznek, ami volt, ami elmúlt, tiszteletüket teszik az emlék előtt, és ápolják ezeket az emlékeket. De ez a történet arról szól, ez a húsvéti történet, hogy a halott Jézus konzerválásából semmi sem lesz. Amikor a sírhoz érnek, már kintről látják, hogy a sírt lezáró kő el van mozdítva, és amikor benéznek, Jézus testét nem találják a sírban. A sír üres. Jézus teste eltűnt. Tanácstalanul állnak, nem találnak magyarázatot, nem tudják elképzelni, hogy mi történhetett. Talán arra gondolnak, hogy a főpapok, Jézus ellenségei elvitették a sírt valakivel, hogy ne váljon ez a sír zarándok helyé, hogy ne tudja senki Jézust mártírként tisztelni, hogy minél gyorsabban elfeledjék az emberek, hogy az enyészetté váljon ne csak a teste, hanem a tanítása, és magával ragadó egyénisége is. Mert Jézus ellenségei még Jézus emlékétől is féltek, nem csak Jézustól. Még Jézus emlékében is azt látták és arra gondoltak, hogy ez számukra valamilyen módon elfogadhatatlan, és az ő hatalmukat, az emberi hatalmat kérdőjelezi meg. Logikus magyarázat is lenne mindaz, amire az asszonyok gondoltak, de a magyarázatot mégsem az emberi logika adja meg, hanem Isten. Megjelenik egy angyal, Isten küldötte, és ezt az üzenetet adja át, ezt az igét mondja, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek. Feltámadt. Nincsen itt. A húsvét ünnepe, a feltámadás ma is tanácstalanná tesz sokakat. Akkor is, ha már sokszor hallottuk életünkben talán ezt a történetet, ha nem először hallgattuk, ha nem először olvassuk, ha nem először hallunk róla húsvéti prédikációt, mi magunk is talán eltanástalanodunk, bizonytalanná válunk, mert hogy szinte lehetetlen elképzelni, túlmegy a gondolkodásunk korlátain, szétfeszíti a világnézetünk kereteit az, hogy valami meghalt és újra él, hogy nincs elmúlás, hanem örökké való élet van. Kedves testvérek, ha valakit is elfogott most is ez a tanácstalanság, ez a bizonytalanság, talán a kétkedés, ne essen kétségbe. Jó társaságban vagyunk ilyenkor, hiszen azt olvassuk, hogy a húsvét első tanúi is, az asszonyok, majd később a tanítványok is ilyen tanácstalanok, ilyen kétkedők, és talán ilyen kicsiny hitűek voltak, mint ma. Nekik, akik látták az üres sírt, nekik, akik angyallal találkoztak, és angyal jelentette nekik a hírt, nekik, akik majd később még Jézussal is tanácskoznak, nekik is hihetetlennek tűnt mindaz, ami történt. Azt olvassuk ebben az igében, hogy az asszonyok féltek és remegtek, és úgy futottak el a sírtól. Nekik, akik ilyen közvetlen megtapasztalásuk volt, nekik is ilyen érzéseik voltak. Hát még mi, akik a Biblia lapjairól olvassuk, másoktól halljuk ennek hírét. Bizony ma is sokan vannak így, az egyházon belül és az egyházon kívül is. Emberi értelmünk, képességeink csak a holtak között tudja és keres, és ott tudja keresni Jézust. Csak úgy gondolunk rá sokszor, mint egy nagy történelmi személyiségre, nagy erkölcsi tanítóra, akinek fennmaradt az emléke, akinek fennmaradtak tanításai. Úgy gondolunk rá sokszor, mint egy példaképre, akit követnünk kell, mint egy vallás alapítóra, akinek tanítását nekünk folytatni kell, tovább gondolni kell, és gyakorolni kell abban magunkat. Vagy mint a szeretet ikonjára, akire különböző közhelyes helyzetekben, különböző mondásokkal emlékezünk meg, és idézünk föl. Sokan úgy gondolnak rá, mint egy élt vándortanítóra, gyógyítóra, aki a szeretetről beszélt, prédikált, és arról is tett bizonyságot a halálával, de elmúlt, és emlék, és történet csupán. Azonban ez egy szegény, egy elszegényedett Jézus kép, ahhoz képest, amit Isten akar adni nekünk Jézusban, amit Isten adott nekünk Jézusban. Nem ilyen szegény, egyszeri találkozásokra hív minket, nem ilyen szegény emlékezésre akar hívni minket, hanem élő kapcsolatra, élő valóságként, jelen lévő úrként az életünkben. Jézus nincs a holtak között, mert feltámadt. Ő valóban ma is él, és nem a múltban, az emlékekben, hanem az életben, az életünkben, a valóságos, jelen való világunkban kell őt keresnünk, és lehet őt megtalálnunk. A húsvéti hit, a húsvéti üzenet, a húsvéti történet, amely az evangélium lapjairól, vagy szószékről, vagy máshonnan szól hozzánk, nem egy konzerv, amit egyszer egy évben előveszünk, felbontunk, hanem friss, élő, bármikor leszakítható gyümölcse, tápláléka az életünknek, amely táplálja hitünket, táplálja reménységünket, táplálja örömünket, táplálja már itt a földi életünket. Nemrég egy újságcikkben olvastam egy buddhista szerzetesről, aki önmagát mumifikálta. A Magyar Természettudományi Múzeumban volt kiállítva egy aranyozott szobor, amelyről később kiderült, hogy ez nem csupán egy szobor, nem csupán egy ilyen plasztika, emberkéz alkotása, hanem ahogyan megvizsgálták, belülről kiderült, hogy egy szerzetest, egy sok száz évvel ezelőtt élt szerzetest rejt magában, aki önmagát mumifikálta, és ezt a kiszáradt testet később bearanyozták az ő hívei. Amikor kiderült, akkor a múzeumot hirtelen megrohanták a hívők seregei. És már nem azért, hogy lássák ezt a képet, ezt az alkotást, hanem azért, hogy ott, ezelőtt a szobor előtt imádkozzanak. csöppet sem akarom lenézni vagy lebecsülni mások hitét, de mégiscsak más, egy önmagát mumifikáló, szerzetes szobra emléke előtt imádkozni, vagy egy élő Istennel találkozni, az élő Istent imádni, a feltámadt Krisztus előtt hódolni. Hisszük-e, hogy feltámadt Jézus? Ma is bennünk éle ez a hit? Itt van-e? Hisszük-e, hogy nap mint nap találkozhatunk vele, és feltámadásának isteni erejével segít bennünket, hogy éljünk, hogy erősítsen minket testünkben és lelkiekben. Segít, hogy ne féljünk a jövőtől, ahogyan mondja az asszonyoknak az angyal, ne féljetek. Segít, hogy ne féljünk a világ kihívásaitól, a mindennapi élet terheitől. Segít, hogy ne féljünk betegségtől. Segít, hogy ne féljünk erőtlenségtől. Segít, hogy ne féljünk emberektől, hogy ne féljünk a világtól, amelyben élünk. Segít, hogy ne féljünk a haláltól. Segít, hogy megszabaduljunk bűnöktől, szabad emberként, felszabadultan éljünk. Segít, hogy megváltozzanak bennünk dolgok, megváltozzon az életünk, amit eddig soha nem tudtunk megváltoztatni, és más sem tudott megváltoztatni bennünk. Hisszük-e, hogy Jézus Krisztus így él, él ma is, él közöttünk, és élni akar a mi életünkben? De hol találjuk meg ezt a hitet? Vagy máshogy kérdezve, hol találkozhatunk ezzel a Jézus Krisztussal? Nagyheti találkozások címmel az elmúlt héten igehirdetés sorozat volt a gyülekezetünkben, ahol a nagy hét eseményeiben Jézus egy-egy találkozásáról szólt hozzánk az ige. A találkozás a virágvasárnapon jeruzsálemi közösséggel, találkozás később, aztán Pilátussal, Barabással, találkozás Cirénei Simonnal, és most itt találkozás Máriával és Mártával. És minden igehirdetésben arról is szóltunk, és úgy is tekinthettünk ezekre a találkozásokra, a nagyheti eseményekben, hogy valójában abban mi magunk is jelen vagyunk. Ott ezekben a találkozásokban, mintha velünk találkozott volna Jézus. Akár az ünneplő, hozsannázó tömegben, akár Barabás történetében, abban az emberben, aki helyett Jézus vállalja a kereszthalált. Akár a latrok esetében, akik vagy felismerik, vagy nem ismerik föl, elismerik, vagy nem ismerik el Krisztus messiás voltát. Vagy itt, ezeknek az asszonyoknak a történetében, akik a feltámadott Krisztussal találkoznak. A történet arról szól, hogy lehet, és van ilyen találkozás, a mi életünkben is lehetséges ez. Lehet találkozni a feltámadott Krisztussal. De amíg Jézusnak csak a tanítására emlékezünk, amíg számunkra ő csak egy követendő példa a múltból, addig ez a találkozás csak emlékezés, és a múltban történik meg. Akkor lesz valóban eleven életet újító bennünk, ha hisszük, ha befogadjuk, ha elfogadjuk a húsvéti hit igazságát, a feltámadt nincsen a sírban, a feltámadott él, él ma is, itt van közöttünk, itt van, szól hozzánk, és mi figyelhetünk szavára, itt van, társunkul szegődik, és velünk együtt járja életünk útját. Itt van ebben a gyülekezetben, ahol az ő nevében összegyűltünk, ahol ünnepet szentelünk. Itt van az igében, amely ma szólt hozzánk, itt van az ige hirdetés szavaiban. Itt van az úrvacsora közösségében, amelyre hív és vár mindannyiunkat. Itt van a szentségében, mert meg akarja szentelni a mi életünket, hogy hozzákössük azt. És ott van mindenhol, ahol az emberek az igét olvassák, ahol őt szólítják meg és imádkoznak, ahol előtte tárják ki az emberek életük ajtajait, hogy befogadják őt. Ott van, ahol segítségül hívják, ahol vigasztalást, tanácsot, útmutatást kérnek tőle az emberek. Nincsen ott a sírban, nincsen ott igazán az emlékezésben, nincsen ott, ahova megpróbálja őt eltemetni ez a világ, de itt van. Itt van, mert itt akar lenni közöttünk, és jelen akar lenni az életünkben. Ezért ajándék számunkra most, ezért áldás számunkra húsvét öröme és üzenete, nem csak a húsvét ünnepében, de életünk minden napján és az örökké valóságban. Így találkozzunk vele, így segítsen erre a találkozásra minket ez az ünnep, és így készüljünk a vele való találkozásra most az úrvacsora közösségében. Amen. Az úrvacsora közösségére készülve testvérek, a kecskeméti Vég Mihály énekkar szolgálatát hallgassuk meg.
Kedves testvérek, imádságban adjunk hálát a velünk közölt kegyelemért, Isten jóságáért. Hajtsuk meg a fejünket. Urunk, buzdíts minket az úrvacsora erejével és áldásával, hogy az életünk szent és igaz legyen a te mércéd és a te igéd szerint. Hadd képviseljünk téged hitelesen ebben a világban. Csak tőled jöhet ehhez áldás és erő, mert magunkban gyengék és gyarlók vagyunk. De íme most a veled való közösség is, az ige, az úrvacsorai közösség, az imádság közössége is erősíti a szívünket a feltámadás reménységében, az örök élet erejében és a te utaidon való járásban. Hadd járjuk a te utaidat, még ha nehezek is, még ha néha keskeny is az az út, néha meg is szorul benne a szívünk, az életünk, néha le is kell mondanunk sok mindenről, de mégis ez az út vezet a te üdvösségedhez. Segíts nekünk ebben élni, ebben járni, és így imádkozni a szeretteinkért, akiket ránk bíztál, akik most is a szívünkben vannak, imádságban te előtted, gondolj rájuk a te szereteted és kegyelmed szerint. Így visszük eléd a gyászolókat, így visszük eléd azokat, akiknek a szíve most keserűséggel, fájdalommal és gyászsal van tele. Urunk, éppen a húsvét üzenetével, a húsvét vigasztalásával légy jelen az életükben, deríts fényt a sötétségben, ragyogjon a te szereteted és kegyelmed a halál árnyékában járókra. Segíts nekünk, Urunk, hogyha nehéz terhet hordozunk, betegségnek, magánynak, szeretetlenségnek a terhét. Eléd visszük azokat, akik ilyen próbatételben vannak. Urunk, te, aki minden terhet és fájdalmat számon tartasz, lásd meg ezeket a fájdalmas szíveket és életeket. Könyörgünk a gyülekezet valamennyi tagjáért, imádkozunk azokért, akik megfáradtak, akik időskorban, magányban vagy szomorúságban élnek, de könyörgünk az erősekért is, azokért, Urunk, akiknek feladatot, szolgálatot adtál. Hiszük, Urunk, hogy a te erőd és a te lelked adhat alázatot és engedelmes szívet a szolgálathoz, a feladathoz. Ezt kérjük tőled, hogy hirdethessük a te nevedet, a feltámadott Úr dicsőségét ebben a városban, a körülöttünk élők életében. Így könyörgünk a városunkért, a társadalmunkért, a magyar népért, nemzetért, a körülöttünk élő népek békességéért, az egész világért. Urunk, különösen is imádkozunk az üldözött keresztény testvérekért. A te hatalmaddal és szereteteddel adj békét, megengesztelődést, vigasztalódást azoknak, akik ebben a súlyos teherben, mártíromságban, a te nevedért vállalt szenvedésben élnek. Légy mellettük ezekben a nehéz időkben. Áld meg a világot Jézus Krisztus ismeretével, a feltámadott Úr dicsőségével. Ő érte, ami Urunkért, Jézus Krisztusért. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennhangon mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, testvérek, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásotokat. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen. Most pedig, kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük. Isten tiszteletünk végén a 356. dicséretet valamennyi versszakával. 356. dicséretünk, felvirratt áldott szép napunk, ma teljes szívvel vigadunk.